Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Elcsendesedve az Úr előtt, imádkozzunk. Uram, ha nem érezzük is, és nem érzem is a Te erődet, az akkor is hatalmas, és hordozni tud. És nekem is, nekünk is elég lehet, úgy, amint egykor vergődő szolgádnak mondtad, elég neked az én kegyelmem. Köszönjük, hogy így hajthatunk fejet előtted, így gyűjtöttél össze, Úr Jézus, a te nevedben. Erősíts meg minket! Akaratod, igéd, evangéliumod felvállalására. Erősíts meg minket a nevedben való imádságra. Erőtlenségünkben jusson célhoz a te erőd. Velünk is. Amen. Ezen az estén az ige szolgálat alapjául azt az ige szakaszt találjuk kijelölve, amelyet megírva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részében, a 24. versben, valamint a 29. verstől a 31. versig. Isten igéjét tehát ezekből a versekből fogom olvasni, apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. része, 24. verse, valamint a 29. verstől a 31. versig. Mikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Te pedig nyújtsd ki kezed gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Amen. Hecker Márton testvérünk már említette azt a rövid címet, ami a mai este igei témáját összefoglalja. Nem marad következmények nélkül. Mi nem marad következmények nélkül? Emlékezzünk az egész hétnek a vezér igéjére, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez nem marad következmények nélkül, tudnélik. És aztán ebben az összefüggésben döbbenhetünk rá, hogy az ige bizonságtétele nem fog következmények nélkül maradni. Persze azok a következmények nem mindig olyanok, mint amilyekre mi vágynánk. Van úgy, hogy emberileg az ellenkező következmény látszik. Emberek nem megtérnek, hanem megdühödnek, és még keményebbek lesznek. Akkor sem marad az ige következmények nélkül. Csak nekünk fájdalmas lesz, és vergődés lesz belőle, és kísértéssel terhes helyzet az, amikor ellenállásba ütközik az őszinte nyílt bizonságtételünk. Nos, akkor már is megérkeztem ahhoz a helyzethez, ami itt az ige szakaszunknak az összefüggését adja meg. Ezért jó, ha előttünk nyitva van a Biblia, és figyeljük, hogy honnét is vannak kiválogatva ezek az ige versek. Mi is történt ott előtte? Hát az ékes kapunál a sánta meggyógyítása, az Úr Jézus nevében, a názáreti Jézus Krisztus nevében. És aztán ebből lett nagy csődület, ebből lett az ige hirdetésnek új alkalma. Ebből lett aztán számonkérés. Mert a hivatalban lévő vallási vezetőknek nem tetszett az egész. Azt gondolták, hogy a Jézus ügyet sikerült elintézni. Korábban azt gondolták. Amikor sikerült keresztre feszítetni Jézust. Milyen döbbenet. A hivatott vallási vezetők, akiknek Isten ügyét kellett volna képviselni az Isten népe körében, Isten káromlónak ítélték az Isten fiát. És keresztre feszítették. És azt gondolták, hogy ezzel elintéztük az ügyet. Annyi mindent értettek pedig az eszükkel, ők maguk is Jézus szavából, mikor elmondja az Úr Jézus például a gonosz szőlőműveseknek a példázatát. Értették, sőt, még a sokaságból is sokan, hogy hol van ott róluk szó. És nem akarták elfogadni. Milyen keményé, milyen dacossá tud lenni az ember a megértett igével szemben is. Milyen rettenetes, amikor az Isten igéje épp azoknál ütközik ellenállásba, akiknek elsősorban kellene az igét képviselniük. Nos, azt gondolták, Jézust megfeszítettük, el van intézve az ügy, és kiderült, hogy nem. Péter apostol, amikor számon kérik őket, vallatják őket, itt olvassuk ebben a fejezetben, egész pontosan és hatalmas erővel, ami nem emberi erő, nem Péternek az ereje, hanem a Szentlélek ereje, mondja ki azt, hogy vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halottak közül, ő által áll ez előttetek egészségesen. Ez az a kő, amelyet ti az építők megvetettetek, amely szegletkővé lett, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Írástudatlan, tanulatlan ember, legalábbis az akkori teológiai tudományok tekintetében Péter. És milyen hatalmas szóval mondhatja ki mindezeket. És nem tudnak mással válaszolni az egészre, csak fenyegetéssel. Érvek nincsenek. De a válasz a hatalmasok fenyegetőzése. Milyen nehéz helyzet, amikor nem marad következmények nélkül az ige hirdetése, de nem a kívánatos megtérés lesz belőle. Nem belátás lesz belőle, hanem annál keményebb fenyegetés. És nem csak akkor volt ez így. Az egyház történetben. Azóta is újra meg újra. Gondoljatok a reformáció történetére. Gondoljatok az ébredések történetére, az evangéliumi mozgalmak történetére. Nem tetszik az ige? Épp azoknak, akiknek hivatalból kellene az Isten ügyét képviselni és a többieket vezetni. Mennyi fájdalmas történet a múltban, a mi elődeink történetében is. És nem csak olyan régen. És mennyire szükségük van akkor azoknak, akiknek ki kell mondaniuk az igét, elsősorban hirdetniük kell, mennyire szükségük van arra, hogy ott legyen a hívő nép imádsága, abban az egységben, mint amit itt bemutat nékünk ez az ige szakasz. Ott legyen a hívő nép imádsága értük és velük, hogy az újabb és újabb helyzetekben ne szégyeljék, ne szégyeljük az evangéliumot. Ne szégyeljék, ne szégyeljük az igéhez való ragaszkodást. Amikor emberileg átláthatatlan a helyzet, és nem tudni, hogy na mi lesz ebből? Mi lesz a következő menet? Újabb lefogás, újabb vallatás. Jöttek ilyen menetek ott az apostolok életében is, a jeruzsálemi ősgyülekezet életében is. És az, hogy egyszer megállt valaki, és ragaszkodott az Úr igéjéhez, és kimondta mindazt, mint itt a főpapék előtt Péter ilyen hatalmasan, ahogy idéztem az előbb, az nem jelenti azt, hogy majd a következő alkalommal is biztosan így fog történni. Nincs emberi biztosíték rá, hogy egyszer megálltam, majd a következő alkalommal is megállok. Ha most az Úr tartott meg, a következő alkalommal is csak ő tud megtartani. Csak ő fog tudni tartást adni nekem. Milyen drága ebből az ige szakaszból egyébként egész személyesen számomra. Ez amikor így imádkozott az ősgyülekezet együtt, egy hevülettel. Hogy Uram, lásd meg fenyegetéseiket, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják igédet. Egyszer, amikor eléggé szorongva készültem egy lelkészi munkaközösségbe, még viszonylag fiatal lelkészként, és nekem kellett vinni oda egy idős lelkész bácsit is, és megosztottam vele a szorongásomat, hogy tartok tőle, hogy nem fogják jó néven venni lelkésztársak azt, amit a megtérésről, az újonnan születésről mondanom kell. Akkor ez az idős lelkész bácsi biztatott éppen ezzel az igével. Hát azóta már évtizedek múltak el. De olyan jó, hogy ez nem csak egy régi emlék, hanem a jelen bizonyság tételében ott lehet. Igen, lehet egymást biztatni, és együtt odaállni az Úr elé. És amikor ott a fenyegetés, akkor lehet az imádságban együtt küzdeni a fenyegetettekkel. Azóta is volt olyan, milyen nehéz helyzet volt. Isten igéjéhez ragaszkodó álláspontom miatt raportra kellett menni. Az különösen nehéz, amikor általunk tisztelt hívő testvér az, aki nyomást akar gyakorolni a lelkiismeretünkre. Ilyen is van. És milyen nagy dolog volt, hogy imádkoztak értem. És azért imádkoztak testvérek, és várták a fejleményeket, hogy az Úr adjon bölcsességet. És főképpen őrizzem meg abban, amit igéjéből megértettem, és amihez ragaszkodnom kell. És nem egyszerűen valamihez kell ragaszkodnom, hanem az Úrhoz, aki igéjét világossá tette a szívembe. Nem marad következmények nélkül. Kapjuk a biztatást ma, hogyha testvéreinkkel megosztjuk a küzdelmünk nehézségeit, a kísértéseinket, a félelmeinket. Megosztjuk azt, hogy milyen nyomást próbálnak ránk gyakorolni. Adott esetben éppen olyan emberek, akik nem is kívülvalók, hanem az Isten népe körében hivatottak lennének éppen ők az Isten igéjét képviselni, és nem azt képviselik, hanem valamiféle emberi érdekekkel, elgondolásokkal, szempontokkal megalkuttak, és azt akarják keresztül nyomatni a másiknál is. Ez már az Allianzban is jelen van. Épp a napokban olvastam arról híreket, hogy Németországban egy helyen két nap után elküldték az igehirdetőt, akit meghívtak arra az evangelizációs sorozatra, mert sokaknak nem tetszett, hogy milyen keményen beszélt az ítéletről. És úgy hívott döntésre, úgy hívott megtérésre fiatalokat. Megtörte azt a felhangolást, ami ilyen-olyan műsorral, zenével, még tánccal is talán elő volt készítve. És hát egész más jött ki az igehirdetésből. Igaz, hogy benne volt az is, hogy örülök, hogy itt vagytok, de aztán elmondta azt is világosan, hogy ha meg nem tértek, elveszettek maradtok. Ha meg nem tértek az Úr Jézus Krisztushoz. Jönni fog az Isten ítélete. Hát manapság ez is előfordul. Hogy az evangélium népe körében már más szempontok érvényesülnek, mint amiknek érvényesülniük kellene. És az történik, amit sok évtizeddel ezelőtt az első lelkész evangelizációján a történelmi népegyház lelkészeinek mondott el Turóci Zoltán, úgy, ahogy Isten a szívére helyezte. Azt mondta, hogy a tapintat és az elővigyázat bálvánnyá lett nálunk. Éppen ezért letompítjuk az ige provokáló élét, elmélkedéssé limonádésítjuk a harci riadót, elhallgatjuk az ige konkrét ítéletét, tehát meghamisítjuk az igét. Minden igazi prédikáció és lelkipásztori ténykedés ítélet is nem az én ítéletem, hanem az Istené a bűn fölött. És ha ezt nem érzi a világ, akkor az a gyanú fenyeget minket, hogy az emberek tetszését keressük. Hát nem a tetszésüket kell keresni, és úgy megnyerni őket valahogy, hanem az üdvösségüket. Micsoda harc ez? Nem látványosan véres küzdelem, de micsoda belső gyötrődés adott esetben. hűnek maradni az igéhez. És megszenvedni azt, hogy szétválások, szakadások lesznek belőle. Mikor az Úr Jézus azt akarta, hogy az övéi egységben legyenek. Igen, egységben, ő vele, egységben az Atya akaratával. De hát éppen ezért szükségképpen bekövetkezik annyiszor az elválás azok között, akiknek lelkiismeretében az Úr lett az Úr, meg azok között, akik mindenféle ilyen-olyan szempontokat belekevernek még. És a tapintat meg az elővigyázat szempontjai oda kerülnek Jézus Krisztus mellé, és ezzel elé. Melléje, és ezzel eléje nem kerülhet senki és semmi. Semmilyen szempont. Egymás terhét hordozzátok, imádságban küzdve, és a szorongatott testvérekért, és velük együtt, esedezve az Úr elé lépni. Ez az, amiről itt szó van. Nem is tudjuk pontosan, hogy történt ez, hogy egy szívvel, egy lélekkel, egy hevülettel egész pontosan az Úrhoz kiáltottak. Valaki talán elkezdte énekelni a második Zsoltárt. Mert itt van idézve az éppen fel nem olvasott igeversekben. És az idézett Zsoltárból, az idézett énekből született az imádság. Hogy úgy van, ahogy Isten Dávid szája által megmondta, úgy történt. Heródes és Poncius Pilátus, Izrael népe és a pogányok fölkeltek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. És akkor most mi van? Uram, lásd meg fenyegetéseiket. És nem azzal folytatják, hogy jaj, védj meg bennünket, jaj, ne bántsanak mégse. Hanem azzal folytatódik a könyörgés. Add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják igédet. És a bátorság helyén a görög parrészia szó van, ami a nyílt szólást jelenti. Nyíltság, egyenesség. Nincs mellébeszélés, nincs tompítás, nincs köntörfalazás. Mert hogy az Istennek igéje az élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. Annak az élét nem lehet, nem szabad letompítani. Az ige az Istené. Miért könyörgött az ős gyülekezet? Hogy teljes bátorsággal, egyértelműen, nyíltan, hirdessék, szólják a te igédet. Tanuljunk imádkozni azért, hogy legyenek ige hirdetők, és maradjanak ige hirdetők közöttünk, akik az Úr igéjét szólják. Az másodlagos az egész imádságban, hogy azt is kérték Istentől, hogy jelek és csodák történjenek, nyújtsd ki kezedet gyógyításra. Az első idők gyülekezetében, az apostoli kor gyülekezetében, az Isten szent lelkének a vezetése szerint időszerű kérés volt még. De nem ez az elsődleges. És éppen ezt is fontos megértenünk, hogy az imádságainkban is Isten szent lelke vezethessen. És ne sablonokat alkalmazzunk, hogyha ők ezt kérték, akkor nekünk is ezt kell kérni. Nekünk nem kell ezt kérni. Miért? Mert a zsidókhoz írt levélben például olvashatjuk a második részben, hogyan menekülünk meg mi, ha ilyen nagy üdvösséggel nem törődünk, amely az Úr ige hirdetésével kezdődött. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Isten pedig velük együtt tett bizonságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott ki. Figyeltük, itt már egy visszatekintés van. Valami olyanra, ami megtörtént, rögzítve lett ezáltal a jelek és csodák által is az ige hirdetése. A változhatatlan ige ez most már. És a visszatekintés azt is jelzi nekünk, hogy valami lezárult. Különleges volt az az első időszak. az alapozásnak az ideje. Pál apostol így ír róla az efezusi levelében, hogy felépítettetek az apostolok és a proféták alapkövén, lévén a szegeletkő maga Jézus Krisztus. Alapozás egyszer van. Aztán ráépíteni kell, ráépülni kell. Hogy az ősgyülekezet akkor Jeruzsálembe azt is kérte, hogy jelek és csodák is történjenek. Isten lelkének a vezetése szerint kérhette, de ez nem sablon nekünk. Számunkra a tanítás az, amit a Péter apostol első leveléből hallhattunk, hogy ki milyen lelki ajándékot kapott. Úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint az Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Hogy mindenben az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által. Itt az egység titka, hogy mindenben az Isten dicsőítessék. Az Úr előtt alázatban meghódoló szívek tudnak ebbe az egységbe összesorakozni, és egységben imádkozni. Miért? Az Úr ügyéért, az Úr igéjének a terjedéséért. És mi volt ennek az imádságnak a következménye? Ott akkor az is, hogy megrendült az a hely, ahol együtt voltak. Velünk nem kell, hogy megrendüljön ez a hely, de hogy a szíveink megrendüljenek, az kell. És a folytatás. Megteltek mindnyájan szent lélekkel, és bátran, vagyis ezzel a bizonyos nyíltsággal hirdették az Isten igéjét. Nem a magukét, nem a saját elgondolt mondani valójukat, hanem az Isten igéjét. Nem marad következmények nélkül. Ha szorongatottságukban a hívő testvérek egy hevülettel imádkoznak, Isten ügyéért, nem sablonok szerint, hanem Isten lelkének vezetése szerint, és elsősorban azért imádkoznak, hogy az igéhez való ragaszkodás megmaradjon, megerősödjön bennünk, az új és új helyzetekben is, ahol a régi megállás nem segíthet már, az soha nem segíthet. Ha régen megállhattam, az a jelen helyzetben nem segíthet, de a kegyelem ereje az átjárjon. Isten szent lelke, a Krisztust megdicsőítő lélek töltsön be. Bármi lesz is. Uram, lásd meg fenyegetésüket. Mennyire komolyan veszik a helyzetet, mutatja a mondatnak ez a része. És a folytatás. Mit adj meg szolgáidnak? Azt, hogy ne bántsanak? Mondtam, nem ezt kérik. Azt, hogy megoldódjon a helyzet? És felülkerekedjünk valahogy? Nem ezt kérik. Add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal, nyíltsággal, egyenességgel hirdessék igédet. Ezért imádkozzunk ezen az estén. Elsősorban egymásért is, kiváltképpen azokért, akiknek különleges mértékben kell az Úr igéjével előállniuk, hogy ne tompítsunk le belőle semmit, hogy az élő és ható igének a hatalmában szóljunk, és annak a hatalma érvényre jusson, nem marad következmények nélkül. Amen.
Thank you. békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban, az örök életben. Amen.